Köszöntelek szeretettel én is titeket Krisztus szeretetével, és a két vasárnappal ezelőtt a Berezki Lajos lelkipásztor testvérünk hirdette itt az igét, kiemlékszik, hogy mi volt a téma. Vezetés, Isten vezetése, és ennek kapcsán merült föl bennem néhány gondolat, amit azt gondoltam, hogy jó lesz, ha megosztok veletek, és így két találkozáson azt a gondolatsort, amelyet testvérünk elkezdett, azt szeretném tovább vinni és tovább bontani. És hát maga az engedelmesség kérdése, amiről azért többször beszélünk és beszéltünk már itt, ebben a kérdésben is szeretném, ha tudnánk egy mélyebb biblikus megértésre jutni így együtt. Több igét fogok olvasni, de most olyat, hogy alapige nem olvasok, hanem több olyan ige szakasz van, amely kapcsolni fog ehhez, és akkor majd olvasom azokat. No, hát nézzük a Lajos barátunk által említett Biblia tanulmányból alapján készültem ma. Ugye ő említette Heli Blackaby tanulmányát, és Isten megtapasztalása, akaratának megismerése és megcselekvése útján. Aztán hoztam itt néhány kérdést, ami foglalkoztathatja az embereket, foglalkoztat bennünket is. Isten megtapasztalható-e? Tehát távol van, vagy egészen közel a mindennapi életünkben valóságos módon megtapasztalható-e? Közvetlenül lehet-e vele ilyen szempontból találkozni, érintkezni az Istennel, test közelbe? Nagyon különös volt, a Campus Fesztiválon egy 20 év körüli fiatallal beszélgettünk, és hát ő olyan kemény dolgot mondtak neki ott tesók, hogy hú, mondom, egy csodálom, hogy ez még itt marad ez az ember, és nem áll fel azon, és nem megy el. Szóval bennem az volt, hogy lehetett érzni, hogy lepereg az egész róla, és kifejezte a saját szavaival, hogy igazán egy dolog hiányzik neki az életben, hogy egyáltalán tapasztalja az Isten. Tehát, hogy ő értsük meg, hogy nem tud hinni, amíg nem, valami nem találkozik, nem tapasztalja meg. Az a baj, hogy ilyenkor az emberek, mikor Isten jelenlétében mondanak ilyen mondatokat, nem tudják, hogy imádkoznak. Tehát nem is készülnek fel arra, hogy Isten meghallgatja az imádságokat. És hogy ment a beszélgetés, érzékeltem azt, hogy ez ilyen partalan, tehát nem jutunk sehova. Az volt bennem, hogy jött, hogy imádkozzunk egy betegségért, hogy imádkozzunk érte, hogy hát amit ő imádkozott egyébként, csak nem imádságnak nevezte, hogy ez megtörténjen az életében. Nem volt felkészülve. De az emberek néha imádkoznak Istenhez, és nincsenek felkészülve arra, hogy Isten meghallgatja őket. És az ő szolgáin keresztül elkezd cselekedni. És aki a beszélgetés vezet, az egyik fiatal, mondta, hogy szerintem inkább imádkozzunk. És annyira örültem neki, hogy nagyon jó, tényleg ezzel menjünk tovább. Megfordult egymás kezét, és elkezdtünk érte imádkozni, és kirántotta mindenkinek a kezéből a kez, és elkezdett sírni. És aztán Isten lelke adott néhány gondolatot, szemébe néztem, és elkezdtem neki mondani, és azt mondta, nem bírom tovább. Tehát felállt, elment mosakodni, és aztán visszajött, kapott egy Bibliát, és nem részleteztük, nem kezdtük elemezni, hogy te most Istennel találkoztál. Szerintem ő azt nagyon jól tudja. Tehát nagyon jól tudja, hogy olyan Isten jelenlétbe került bele, amit eddig még soha az életében nem tapasztalt meg. És milyen csodálatos, látjátok, az Isten, hogy azokat az imádságokat is meghallgatja, amiket a szín előtt mondanak el az emberek, de nem is tudják, hogy imádkoznak, mert az imádságra sokszor az embernek egy ilyen egészen ilyen vallásos, formális gondolata van, hogy mit jelent imádkozni. De az Isten meghallgatta ezt az embert. Aztán, tehát Isten megtapasztalható-e? A válaszunk igen. Kérdés az, hogy hogyan? Ha igen, akkor hogyan is, mi ennek a feltétele, vagy feltételei? Mi alapján dönthetjük el, hogy egy tapasztalat valóban Istentől van-e? Mert az embereknek sok spirituális és szellemi tapasztalata lehet, de a kérdés az, hogy azok a tapasztalatok, amiket esetleg Istennek tulajdonítanak, valóban az egyik az élő Istentől valók-e? Aztán, mit jelent Biblia értelemben az engedelmesség, és ugye erre utaltam a legutóbbi ígértésben is, hogy akkor a mai találkozáson egy kicsit ezzel majd foglalkozunk. Harry Blackaby fölállít egy ilyen rendszert, hogy megérthetővé tegye a benne mozgó bibliai gondolatokat, amiket ő a szolgálata során megértett, és mindegy 7 pontba foglalta össze, amit hallottatok a Bereszkilajos testvérünktől is. Az első fő pontja, Isten folyamatosan munkálkodik, Isten cselekszik, aztán Isten szeretet kapcsolata törekszik, meghív bennünket, hogy menjünk vele, szól hozzánk, beszél velünk, a szava krízist eredményez, hitkrízist eredményez, tehát megtapasztalni Isten, amikor Isten szól, megszólít bennünket, akkor ugye az előbbi példából is látszott, hogy azért nem biztos, hogy fel vagyunk készülve. Amikor Istent akarjuk hallani, hogy akkor az mit fog eredményezni, amikor Isten szól. Elkezd munkálkodni és megjelenik. De krízist, hitkrízist eredményez, és ebből fakadóan, amikor elvettük Isten szavát, jön egy változást, muszáj megváltoztatni az életünket, sokszor pozíciónkat, szokásainkat, és az engedelmesség útján pedig lesz tapasztalatunk, és ezt így kifejtve a említett Biblia tanulmányban a következőképpen látjuk. Tehát az első pont, Isten mindig munkálkodik körülötted. Ez egy alapigazság. Meg fogjuk nézni az igei alapjait ennek. Ez rendkívül fontos az Istennel együtt munkálkodás, meg az engedelmesség tekintetében, hogy ezt megértsük. Tehát Isten soha nem pihen. Mindig munkálkodik. Isten, kettes Isten folyamatosan szeretet kapcsolata törekszik veled, amely valóságos és személyes, tehát Isten elsősorban nem azt akarja, hogy csináljunk valamit, hanem hogy vele szeretet közösségben legyünk. Aztán a hármas, Isten meghív, hogy csatlakozz az ő munkájához, tehát Isten nem azt akarja, hogy mondjon neked valamit, amit te megcsinálsz, hanem arra hív bennünket, hogy menjünk vele, mert ő csinálni akar valamit. Vagy ő egyáltalán tesz is valamit már, folyamatban van az ő munkája. Nagyon érdekes volt ez is a Campus Fesztiválon, elmentünk, hogy mi gyakoroljuk a közösséget, csináljunk egy-két jó fotót. Reggel volt, olyankor még általában nem kelnek fel a fiatalok, tehát a takarítók meg a Újremény pásztorkörös csapat volt fent. De még az előző éjszakából ott maradt 3 fiú. És ahogy mentünk ott egy fához, a Csehó mellé, hogy ott csináljunk egy-két fotót, vagy egy exit, ilyen kijárat kis piktogram, az alá oda léptek hozzánk, és akkor elkezdték mondani, hogy nekünk kérdéseink vannak. Mondtam neki, gyertek vissza 9-kor, azt mondja Tamás, nem, ez most van. Majd a programot átírtuk. Tehát milyen fontos dolog tényleg felismerni, amikor Isten elkezd cselekedni, és az átírja a programot. És nagyon kellett az egy mondat, és ebből lett egy nagyjából egy órás beszélgetés, nagyon komoly dolgok. Egyikkel eljutottunk addig a pontig, hogy van-e következménye a bűnnek. Isten megbocsát, de van-e következmény. Például azt mondja, hogyha valaki elkövet egy bűncselekményt, börtönbe kerül, stb. Mellettem ült Boros Lajos testvérünk. Mondom, hány évet ültél, Lajos? Azt mondja, 30-at. Lebből mennyit ültél hívőként? 20-at. És röviden bizonyságot tett a filozófus barátunknak, mert filozófiát tanul. És akkor azt mondja neki, hát ez ennyi. Nagyjából ez nincs mit hozzátenni. És elmondta, hogy Isten 20 év alatt nagyon sok mindent formált és változtatott az életében. Nem hozta ki a börtönbe. És mondtam neki, Lajos, mondom, Lajos, téged lehet a BMS-ek azért nem engedtek ki, mert jó hatással voltál a többi börtönlakóra. Hát azért nem igazán, azért volt ott egy pár ablás is. Tehát, hogy nem ideologizálta a kérdést, hanem tudta, hogy a bűncselekménynek jogos büntetését töltötte, és ez így volt rendjén. Tehát Isten meghív, hogy csatlakozz az ő munkájához, aztán Isten szól hozzád a Szentlélek által, a Biblián keresztül, az imádságban, a körülmények által, hogy felfedje önmagát, szándékait és útjait, tehát Istennek az akarata, tehát igazán az Istennel a kapcsolat közösségnek a lényege, hogy felismerjük azt, hogy mit munkál Isten, mit cselekszik, hol mozog, hol mozdul, mi az, amiben hív bennünket. Ez egy akciódús történet, amikor imádkozunk, Bibliát olvasunk, akkor valójában azt érdemes felfedezni, hogy mit cselekszik Isten, mit munkál bennem, mit munkál most Isten, körülötte mit akar munkálni Isten. És azt gondolom, ha ezzel a szívvel olvassuk a Bibliát és imádkozunk, bizony, ráébredünk dolgokra, hogy most éppen akkor Isten mit akar bennem formálni, erősíteni, alakítani, megváltoztatni. Nagyon erősen most én a Királyok meg a Krónikák könyvét olvasom, És számomra erős kijelentés van a Bibliából arra nézve, hogy mennyire veszélyes dolog, az ember jól indul, és aztán elszúrja. Annyi példa van a királyok életében. Aztán pedig milyen kegyelmes tud lenni az Isten, egy nagyon elrontott dolog után is jön valaki, aki meg elkezd Istenhez igazodni, és Isten akarata szerint járni, és megváltoznak a dolgok. Gyakorlatilag soknak sorsát határozza meg egy vezetőnek a bukása, vagy Isten szerint való élete. Erős alázatra készíteti az embert, elgondolkodtatja, imádságra készíteti az embert, több ige szakasz mélyen belevág az ember életébe, figyelmezteti, bátorítja is. Szóval azt gondolom, hogy ez egy erős és intenzív munka, amikor Istennel vagyunk, és vesszük az igét, és imádkozunk előtte. Tehát Isten nagyon aktívan beszélget egyébként az övéivel. Nagyon aktív ebben a kapcsolatban az Isten. Aztán Isten meghívása a vele való munkálkodásra mindig hitkrízisbe vezet, amely hitet és tettet kíván, nincs olyan szolgálat, nincs olyan Istennek olyan kihívása, amelyet csípőből képesek lenné megtenni. Ami azt mondja, hogy mindent tudok. Ugye a rutin az, hogy csendességet tartunk, 9-től beszélgetünk. Ez a rutin. Nincs ilyen. Mindig Istenre kell figyelni, mert nem lehetünk bezárva a saját rutinjainkba. Mert Isten nem hajlandó a mi rutinjainkat hoz igazítani az ő munkáját. Ő szuverén Isten, és hatalmasabb sokkal, mint mi vagyunk. Aztán életedben komoly változásokra van szükség ahhoz, hogy igazodj Istenhez, amikor ő cselekszik. Nem lehet ugyanott maradni, és ugyanúgy maradni, ha Istennel akarunk együtt mozdulni, mert mindig kihívások elé állítja az életünket az Isten elő járás, és állandó folyamatos változásra készített bennünket. És megismered Isten tapasztalatból, amint engedelmeskedsz neki, és véghez viszi munkáját rajtad keresztül. Tehát Isten cselekszik, de rajtunk keresztül cselekszik. Ez nagyon fontos dolog. Hogy a munkát Isten végzi, de bennünket bevon ebbe. Nem mi csinálunk valamit, hanem ő cselekszik. És a példa is, amit mondtam, nagyon erőteljesen alátámasztja ezt a Campus Fesztiválon. No, két kérdés, ami közül általában azt gondolom, mi keresztények az elsőt tesszük fel. Mi Isten akarata az életemmel? Igaz? Tehát ez egy ilyen jellemző. Mi gyakran imádkozunk, vagy gondolunk erre, vagy ha nem is imádkozunk, csak hogy bennünk van, hogy de jól lehet tudni, mi Isten akarat az életemmel. Csak a kérdés az, hogy jól tesszük-e fel a kérdést? Egyik tudós azt mondta, hogy jó választ akkor kapsz, ha a kérdést jól teszed fel. Az a baj, hogy amikor itt teszem fel a kérdést, hogy mi Isten akarat az életemmel, ennek középpontjában óvatatlanul én vagyok. Az ego. Tehát akkor majd Isten megmondja, hogy mit kéne csinálni, én meg majd eldöntöm, hogy akkor ez tetszik nekem, nem tetszik, vagy könnyű, vagy nehéz, majd még megimádkozom, meg Isten mond valamit, majd még átgondolom, meggondolom. Ez úgy körülöttem forgó kérdés. A jó kérdés, úgy gondolom, hogy Harry Blackaby is írja, hogy úgy szól, hogy mi az Isten akarata. És pont. Nem én velem mi az Isten akarata, nem ez a kérdés, hanem egyáltalán mi Isten akarata bennem, körülöttem, a gyülekezetünkben, a városunkban, egy misszióban, gyülekezetplántálásban, gyülekezet épület építésében, ahhoz való útban, mi az Isten akarata? Nem az a kérdés, hogy ebben nekem mi a dolgom, nem az elsődleges kérdés, hanem mi Isten akarata. Erre a kérdésre jó választ fogunk kapni. Még arra, hogy velem mi az Istennek az akarata, hogy az én, az ego, nem biztos, hogy olyan sokat tud vele Isten kezdeni. Ez a kérdéssel. Jézus példája sokat segít nekünk, hogy kicsit közelebb kerüljünk ez a mi Isten akarata kérdésre adandó válasz megtalálásához. Ugye Jézus minden cselekedete és beszéde igazodott az atya akaratához, az atya kijelentéséhez. Teljes mértékben belesimult az atya akaratába, ezért ő tökéletes példa számunkra az engedelmességben, az Istennel, az atyával való együttmunkálkodás tekintetében. Ezt mondja a János evangéliumában az Úr Jézus 17-es verstől. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Majd 19-es versetől megszólalt tehát Jézus, és ezt mondta nekik. Bizony-bizony mondom nektek, vagy néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is. Hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Mondja ezt a betesdai tó melletti béna meggyógyítását követően, és aztán még nagyon komoly folytatása is van ennek a szakasznak, de most a témánkkal kapcsolatosan ennyit olvasok fel. Visszatérve a példánkhoz, ez az imádságos kérdésben, ha ment a beszélgetés, és figyeltem, igyekszek a háttérbe is vonulni, tehát engedni másokat is beszélni, nekem ez ugye jó gyakorlat ilyenkor, és helyén való gyakorlat, és áldassék az Úr neve. És figyeltem, hogy mit kéne csinálni, gondolkodtam, mit mondjak, vagy mondjak-e ezt, vagy mondjak-e azt, vagy ehhez mit lehetne mondani. És így magamba keresgéltem, hogy mi is, hogy tudnánk ebből az egész partra vetett állapotból tovább lépni. És akkor Isten szólt, hogy engedjetek cselekedni. Tehát imádkozzatok érte, engedjétek meg akkor, hogy most itt ne erők, hogy ne gyomrozzátok ezt az embert, hanem engedjétek, hogy én cselekedjek, az szerint, amit elmondott itt előttem. Csak engedelmeskedtünk Isten szellemének, és Isten elkezdett cselekedni, és meglepődtünk. Ne gondoljátok, hogy mikor én ezt mondtam, hogy imádkozzunk érte, én úgy le tudtam mondani, na ez fog történni. Fogalmam sem volt, mi fog történni, csak tudtam, hogy nincs semmi értelme tovább ennek a beszélgetésnek, és nyilván nem én csak én érzékeltem, hanem a tesók is. És kész, ennyit tudtunk, hogy akkor most imádkozzunk, ezt kérte, aztán az Úr meg tegyen, amit jónak lát. És akkor elkezdtünk imádkozni, és ezen keresztül az egyszerű elmondott mondatok által az Isten szelleme megérintette, kiáradt ennek az embernek az életére. Tehát az atya cselekedni akart, és ezt mondja Jézus, hogy az atya akar cselekedni, és én engedem az atyát cselekedni. Mert én együtt működöm az atyával. Megértettem, mit akar az atya tenni ezzel a betesdai bénával. Ez a betesdai béna az atya meg akarja gyógyítani. Ez a betesdai béna várja, hogy megmozdítsa az angyal a vizet, ugye felkavarja a vizet. Néha azt mondták, hogy amikor felkavarta Isten angyal a vizet, akkor beletettek valakit, az elsőt, akit beletették a betesdai tóba, egyébként a lyukapunál, ahol az áldozati bárányokat hozták be, ott volt ez a tó, akkor meggyógyult a beteg. És akkor egy teljes reménytelen állapotban van egy beteg ember, mert nincs emberem, mondja, aki engem először berakna, megelőztetnék másokat, de mégis itt vagyok, hát történik valami. És akkor a Jézus az atyával együtt munkálkodva látta, hogy ezt az embert az atya meg akarja gyógyítani. Hogy miért azt és a többit miért nem? Nem matematika. Nem tudjuk. És akkor kelj fel, vedd az ágyarat és járj. Az feltelkelt, azt sem tudja, ki gyógyította meg. Kérdezik tőle a farizeusok, hogy ki csinált ezt veled? Nem tudom, azt mondja. Volt ott egy fiszkó, úgy lehet, mint a többi zsidó ember. Semmi különös nem volt rajta. Ruházata is teljesen közös, és nem tudtam. Aztán összefut vele még egyszer ott a templom környékén, mondja neki, na azt mondja, figyelj, tudod, mit tettem veled, stb. Jaj, ez Jézus volt, visszaszarad a fébabokhoz. Jézus csinálta, most már tudom, ő volt. És akkor megfenyegetik Jézust, és mondja, hogy miért fenyegettek engem, én nem csináltam semmit. Az Isten cselekedte azt, ami történt. Na erre kiverjük a veríték, és mondják, hogy egyenlővé teszi magát az atyával. Mert mondja, az én atyám rajtam keresztül vitte végezve cselekedetét. Teljesen zabosak lesznek, és erre feltanítja Jézus ezt, hogy nem tudok semmit tenni, csak azt, amit az atya akar cselekedni. És amit én teszek, az az atya cselekszi. És ha nekünk Jézus ugye mesterünk, akkor fontos, hogy megtanuljuk ezt is, hogy mi nem tudunk nála nélkül cselekedni semmit, de azt, amit ő akar cselekedni, engedjük, hogy megtegye. Semmit ő, nem kell variálni. Nem kell nagyobb hitszintre tekerni a potmétert, hogy most összeszedem magam, és nagyon felturbózom. Nem kell. Ez szerint csak tegyen Isten, amit jónak lát. Amikor tehát felismerem, én atyám ugye mindezért munkálkodik, én is munkálkodom, megszólaltát Jézus is ezt mondta nekik, bizony-bizony mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobbakat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok, olvastuk. Tehát amikor felismerem, mit és hol cselekszik Isten, fel fogom ismerni, mit kell nekem tennem. Így Isten lesz a középpontban, és nem én. Én csatlakozom ő hozzá. Test közelből szemlélhet, amikor ő cselekszik egy-egy helyzetben. Nem én mozgatom őt, hanem felismerem, hogy ő cselekszik, és ez késztet engem a hozzávaló csatlakozásra. Jézus szavaiból tehát egyértelmű, Isten soha nem tétlenkedik. Ő mindig munkálkodik bennünk és körülöttünk. Isten tehát nem munkára kell bírnunk például imádsággal. Tehát nem azért imádkozunk, hogy Istent aktivizáljuk, hogy megcsináljon valamit, mert akkor dzsin lenne. Nem Isten. Nem azért imádkozunk, hogy Isten megcsináljon valamit, hanem azért imádkozunk, hogy megértsük, mi az ő akarata. Tehát az imádság lényeg, hogy keresem, hogy megértésre jussak, mit akar Isten cselekedni bennem, a családomban, a gyülekezetben, más emberek életében. Mit akar végezni Isten? Mi most a következő munkája? Hol cselekszik? Tovább ment Isten? Másfele vezet Isten? Más helyre tette a hangsúlyt Isten? Tehát fejlődjünk abban, hogy felismerjük, felismerésre jussunk, hogy hol és mit cselekszik éppen akkor Isten. Van egy ige szakasz, amit, hogy is mondjak, ilyen alkalmas arra, hogy a keresztényeket olyan módon próbáljuk felturbózni, amire egyébként maguktól, meg a hit szabályai szerint nem képesek. Tehát teljesen logikátlan, ha az igét, a kivetített igét, amikor azt mondja Jézus, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszik, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek, és amit csak kértek, majd az én nevemben megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Alapvetően ebben a ige szakaszban, amit felolvastam, egy szó van, ami külön érdekes lehet számunkra. Nagyobbakat tesz. Na, hogy értjük ezt? Tehát akkor vagyok jó hívő, ha názareti Jézust überelem? Tehát igazán azt jelenti a hitben való növekedés és a szellemben való növekedés, hogy túlszárnyalom az Istent? Tehát ugye senki nem gondolja komolyan, ezt mondaná Jézus. Hogy valaki lehet, hogy szuperszónikusabb lesz, mint az Úr Jézus. Nagyobb csodákat tesz például. Nagyobb tömegben tesz csodákat úgy, hogy sem előtte, sem utána nem történt olyan tömegben csodadózis, mint amit a názáreti Jézus tett. Még akkor is, ha voltak csodák, amiket megtett, amiket például az apostolokon keresztül is megtett a Szentlélek, vagy egyébként azóta megtörténtek. Tehát ugye abban megállapodhatunk, hogy nem kell Jézusnál nagyobbnak lennünk, és Jézusnál valami szuperebbnek lennünk, tehát biztos nem ezt jelenti. A kifejezés, a nagyobb kifejezés, ez a megász kifejezés a görögben jelenti azt, hogy bőséges. Így is lehet fordítani. Vagy hosszú, tehát hosszában, terminusában, hosszabb ideig, hosszabb szakaszban, hosszabb periódus alatt végezni valamit. Tehát sokkal inkább jelenti Jézusnak a szava azt, hogy amit én teszem, ti folytatni fogjátok, és már nem csak Izrael városaiban és falvaiban és a környező településeken fogtok szolgálni, hanem a föld végső határáig fogjátok hirdetni ugyanazt az evangéliumot, amelyet én hirdettem. Tehát nem a hatalomban, vagy a csodák számában, vagy szuperszónikusságában nagyobbról beszél Jézus, hanem hatásában, kiterjedésében és időintervallumában nagyobb átfogó szakaszról beszél a názáreti Jézus, amit kegyelem korszaknak hívunk. És erről beszél a Biblia, hogy nem kell őt felülmúlnunk tehát, hanem azokat, amiket ő tett, megtesszük, követjük, akaratát megcselekesszük, az evangélium hírnökévé válik az Isten népe, méghozzá a föld végső határáig, elvíve a bűnbocsánatról szóló örömhírt, amelynek hatására az emberek megtérnek, megszabadulnak a bűneikből, és megmenekülnek a végső ítélettől, a kározattól. A Máté 24:14-től Jézusnak az utolsó időre vonatkozó prófétai szalából olvasom a következő verset, a 14-es verset. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát, ugye megint azt mondjuk, hogy bőségesebbről van szó, kiterjedésében nagyobbról van szó, és időtartamában megáról van szó, meg a megáról van szó, mert gondoljunk bele, hogy ma valójában az egész földön elérhető az evangélium, az egész földön az informatikai eszközök hatására már, ahol csak van infokommunikációs eszköz, már elérhető és olvasható a Szentírás teljes egészében. Lehet, hogy nem minden nyelven, de már sok nyelven le is van fordítva a Biblia, vagy a Bibliának egy része. És Pál apostol az 1 Korintus 15:9-10-ben szintén erre hívja fel a figyelmet, mert én a legkisebb vagyok, mondja az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolok neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát, de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők valamennyien, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme, azt mondja Pál apostol. Tehát egyszerűen átéli Pál apostol, hogy megértette, mit cselekszik Isten, hogy csatlakozott hozzá, és rajta keresztül az Isten sok munkát végzett el kiterjedésében, számosságát tekintve, többet, mint a többi apostolon keresztül együttvéve. Abban a szakaszban nyilván. Az életének abban a szakaszában. No, ugye feltettem ilyen kérdés, hogy minden jónak tűnő tapasztalat Isten szerint való-e, vagy Isten akarata szerint való-e? Hát természetesen a válasz az, hogy nem. Nem minden jónak tűnő tapasztalat forrása az Isten, mert úgy ismerhetem fel, hogy egy tapasztalat Istentől való-e, hogy megvizsgálom Isten kijelentett szava a Biblia alapján. Ugyanis Isten az ő szavának, igének soha nem mond ellent. Nem mond sem többet, sem kevesebbet, sem mást, és nem cselekszik mást, mint amit ő a Bibliában kijelentett. Na most ehhez azonban ismerni kell a Szentírást. Meggyőződésem, hogy a mai világban az egyik legerőteljesebb kihívás a keresztények életében, hogy leszoknak az imádkozásról, és leszoknak a Biblia tanulmányozásáról. Ha megkérdezném tőled, nem teszem meg nyilvánosan, hogy hány percet imádkozunk naponta, mennyire tartjuk életbevágóan fontosnak, hogy az Isten igéjéből megértése jussunk, hogy mi az Isten akarata. Tehát egyáltalán foglalkoztat-e bennünket az a kérdés a hétköznapokban, vagy életünk heteiben, hónapjaiban, vagy fél éveiben, hogy mi az Isten akarata, vagy egy csomó minden el vagyunk foglalva, ami a mi akaratunk, a mi bizniszünk, a mi életünk, a mi dolgaink. És egyszerűen azt éljük meg, hogy erőtlenné válik az életünk, és szürkévé kikopottá válik a szellem életünk. És nincs benne az a fajta megtapasztalás, az Istennek a tapasztalata. És ebből fakadóan nincs meg bennünk a mélyebb Isten ismerete való eljutás, növekedés. Tehát talán alapszínnek tűnik, de mégis fontos ennél a pontnál megemlékezni arról, hogy az Isten folyamatosan szeretett kapcsolatra törekszik velünk. Ennek pedig vannak ismérvei, amiből építkezik ez a fajta kapcsolat. Az első, a magja, a középpontja, az origója, az, hogy Jézus Krisztus legyen életünk ura. Ezt mondja a Biblia Galata 2:20-ban. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Tehát az Isten akarata szerint életet élem. Az valósul meg az életemen keresztül, ami az Isten akarata, mondja a Biblia. Tehát az, hogy Krisztus központú életet élek, az azt jelenti, hogy Krisztus éri az életét bennem. Felismerése jutok, mi az Isten akarata, és azt szerint kezdem élni az életemet. És természetesen ebben benne van a gyereknevelés, a házasság, a munka, a munkatársi kapcsolat, az iskola, a főnök beosztott viszonyok, és sok a pénzhez való viszony, a pihenés, a hobbi, és sok minden benne van ebben, hogy megértsem, mi az Isten akarata, mert Isten tudja, hogy test, lélek, szellem vagyunk. És ő tisztában vele, hogy mire van szükségünk, hogy milyen dinamikában tud működni a te életed. Hogy nem lehet csak egy területen pörgetni, mert akkor tönkre fog menni. Tehát hidd el, Isten képben van azzal, hogy ki vagy, és hogyan működsz. Tehát nem kockázatos Istennek, Istenre bízni az életünket, hanem az életbiztosítás. Ez az életbiztosítás. Aztán az imádság kérdése, kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyitadik nektek. Tehát azt kell mondanom, hogy imádság nélkül nem mennek el a dolgok. Imádsága viszont igen. Igeolvasás, tanulmányozás és azon való elmékelés. A 2 Timóteus 3.16 mondja, a teljes írás Istentől ihletett, Isten szava az, és hasznos arra, hogy tanítást vegyünk, hogy feddést kapjunk, vagy megjobbítson bennünket Isten igéje, vagy egyáltalán neveljen bennünket az igazságban. Aztán ott van a közösség, a testvéri közösség a helyi gyülekezetben. Erre mondja az írás, hogy a saját gyülekezetünket, az összejöveteleket ne hanyagoljuk el. Látogassuk azt. Gyakoroljuk a közösséget a testvérekkel. Mert egyesek szokták elhanyagolni, azt mondja az írás, hanem bátorítsuk egymást. Tehát tudjátok, régen rossz, amikor arról kell beszélgetni egyébként magát hívő embernek valló személlyel, hogy járjál gyülekezetbe. Meg menjél el a házi csoportra, meg imádkozzál. Azért valljuk be őszintén, hogy mégis mit várunk. Tehát hogyan értenénk, hogy mi ez Isten akarata, amikor az alapszinten vannak repedések, rések, lukak. Esetleg a szellem életünkben, tehát magával a közösséggel van baj. Az Istennel való közösséggel van a legnagyobb probléma. És milyen nagyszerű, hogyha ezt a közösséget ápoljuk, akkor bizonyosak lehetünk abban, ha jól tesszük fel a kérdéseinket, fel fogjuk ismerni az Istennek az akaratát, és rá fogunk ébredni, hogy mit cselekszik az Isten. Aztán a következő a tanúságtétel, Máté 4.19-ben azt mondja a tanítványoknak Jézus, így szólt hozzájuk, jöjjetek utánam is, emberhalászokká tesznek titeket, emberhalászok lesztek. És a odaszánás, amit az egészet körbeveszi, az a Róma 12.1-2, kélek tehát titeket, testvéreim, ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélessétek, mi Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És a misszióra felkészítő anyagunkban van ez a gondolat, hogy az eltökélt elme, egy odaszánás, a jól megválasztott út, tehát az Isten útján akarok járni, őt akarom követni, az ő akaratában akarok mozdulni. A napi szinten való Istennel járás és a dolgok helyes fontossági sorrendjének eredménye a megváltozott élet. Tehát amikor eltökélem magam, odaszánom magam, jó úton járok, napi szinten Istennel mozdulok, helyes a fontossági sorrend az életemben, akkor ennek az eredménye az, hogy megváltozott életet kezdek élni. Kezdenek látszani rajtam az új életnek az életjelei. És egyre inkább az határozza meg. No, kedveseim, akkor játszunk egy kicsit. Szerinted mit jelent az, hogy szolga? Ha van füzeted, írd föl magadnak. Ha éppen nincs füzeted, akkor kicsit játssz el a gondolataidban. Próbáld definiálni. Hogy ez, hogy szolga, szerinted mit jelent? Hogy lehetne ezt megfogalmazni? Mi a jelentés? Egy picit várok. Érzéseket is írhatsz. Ilyen érzések vannak bennem. Felszabadító, örömteli, cuki, szorongató, lesújtó, tiszta depresszió. Hát valami. Oké. Okay. Jó, még az eszét megírhatod otthon. Valahogy így hangozna, hogyha első blikre írnánk ezt le, nyilván lehet, hogy te sokkal jobban fogalmazta lesznek. Szolga az, aki miután megtudta gazdája, főnöke rá vonatkozó utasítását, elmegy és végrehajtja azt. Majd azt követően visszamegy, beszámol, és kéri a következő instrukciót. De általában azért a szolga, vagy beosztott státuszról nagyjából ezek a reflexióink, tehát így gondolkodunk róla. Az a baj, hogy a Biblia értelemben nem ezt jelenti. És ezért van, azt gondolom, nekünk keresztényeknek legnagyobb bajunk az engedelmességgel, mert alapvetően maga a szolgai létről, a rabszolgai létről sem helyes a gondolkodásunk. Nem feltétlen biblikusan gondolkodunk. A Biblia használ egy nagyon erőteljes képet, amely segít megérteni azt, hogy mit jelent Istennek szolgálni, Isten szolgájának lenni. Ez a kép pedig a Jeremiás proféta könyvében van, Isten tanítja ezt, méghozzá arról, hogy hogyan működik, hogyan munkálkodik ő, és milyen szerepe van ebben az ő népének. Ugye a okulásunkra vannak megírva az Ószövetségi jelentései, tehát tanulhatunk belőle. Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak. Menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igémet. Tehát tanítani akarlak. Azt mondja, menj el a fazekas házába, mert megmutatom neked, hogy mit cselekszek én. Hogy én hogy munkálkodok. Gyere, azt mondja, ebből tanulni fogsz, Jeremiás. Megértésre fogsz jutni. Nehéz, azért Jeremiásnak nagyon nehéz helyzete volt, mert körülnézett, értitek, és senkit nem látott, aki akarta cselekedni Isten akaratát. És hát lehet el volt csüggedve, és akkor nem is értette, hogy Isten, csinálsz te valamit? Vagy van itt valami? Vagy egyáltalán már semmi nincs. Ugye a nép elvadult, és Isten terül élt. Így folytatja, menj el a fazekas házába, ott akarom követni, ugye közölni vele az én igémet. Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongom. Igen, a vizualitást is használja Isten egyébként. Tehát néha célszerű, mikor olvasod Isten igét, elképzelni. Hogy akkor ez hogy is történt, vagy jobban rögzül egyébként, ha ilyen képszerűvé is válik benne az Isten beszéde, ugyanis a Biblia erőteljes képekkel kommunikál több esetben, főleg a profétai igék, profétai kijelentések ilyenek. Elment tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongon. De rosszul sikerült az edény. Ezt látta. Amelyet a fazekas az agyagból készített a kezével. Ekkor másik edény készített belőle a fazekas, ahogyan azt a fazekas jónak látta. Tehát nézte az edényt, és biztos, hogy ebben a fazekasról van szó, az nem azt jelenti, hogy ilyen csálé volt, értitek? Tehát ilyen ferde volt az edény, hanem lehet, egy kicsit hosszabb volt, rövidebb volt egy része, stb. Nem tetszett a fazekasnak. Azt mondja, hogy ez az edény nem olyan, amilyet én akarok belőle csinálni. Ezen változtatni kell. És tudjátok, néha nem értjük Istent. Mert vannak helyzetek, amikor nem enged bennünket, hogy csináljunk valamit. És azt hiszük, hogy haszontalanok vagyunk. Mert úgy gondolkodunk, hogy az Istenek való szolgálat, ez a parancs értettem, megcsinálom, visszamegyek. Dinamikában működik. De Istennek nem ez a célja. Hanem az a célja, hogy az az edény, amit ő formáz, olyan legyen, amilyenek ő tervezte. És ha még nem olyan, amilyenek tervezte, akkor változtat rajta. És elsősorban az Istennel való munka, együttmunkálkodás ezt a célt szolgálja. Tehát például a kampuszos eset, az egy dolog, hogy mi történt azoknak az embereknek az életében, de nem csak ez a fontos, hanem hogy mi történt a mi életünkben, az én életemben. Mit változtatott meg Isten az életemben, vagy milyen megértést adott, vagy milyen megértésre emlékeztetett vissza, amit már korábban megértettem, csak elfelejtettem. Tehát amikor Isten cselekszik és munkálkodik, ez más dimenzióban mozdul, mint hogy mi gondoljuk. És akkor azt mondja, és elkezdte megérteni, hogy mi történik. Hogy vannak dolgok, amiket nem ért, és nem érti, hogy miért ilyen kemények az emberek, és miért kell elmenni az ítéletig. És azt mondja, azért, mert nem olyanok még, amilyennek terveztem őket, ezért most hát lesz egy kis gyúrás. Lesz egy kis dögönyözés. Olyan, mint a kíméletlen masszőr. A görcsös izomrészeket megfogja, és szétnyomja. És a szemed ding, kiugrik. Jól esett? Most még nem. Holnap még úgyse. De holnap után észreveszed, hogy mi történt. Egyik alkalommal úgy jártam, görcs volt a várnimba, és egy Ursula méretű kedves masszörnő megfogta egy ilyen rendezvényen, oda sodolt a szél. Itt fáj? Itt. Szégyetem ordítani, értitek, de rendesen megmarkoltam az asztalt, és én azt hittem, hogy valami ilyen mélyvénás viszerem van, vagy nem tudom micsoda, ilyen trombózis, már minden gondolkodtam, tudjátok, mindannyian jó orvosok vagyunk egyébként, és az interneten még sok nagyon jó orvosi tanácsot lehet felelni ilyen esetekben, és akkor másnap észrevettem, hogy nincs az a görcs. Hogy még sincs probléma az ereimmel, érted? Már végre játszottam át, érsebészet, stb. Kicserélik, behúzzák, bedrótozzák, stb. Tehát tudjátok, én úgy megműtöttem magam is már gyakorlatilag, kvázi, hogyha esetleg eszközöket adtak volna, egy gyorsabban megoldottuk volna. De volt valaki, aki hozzáértett, és azt mondta, itt van a csomó. Megfogta, a szemem majd kiugrott, de meggyógyultam. Na most ezt látta Jeremiás a fazekas házában. Nem olyan még. Nem az a kérdés, ő mit gondol magáról, nem olyan még. Mert én is gondoltam valamit az én betegségem kapcsán, vagy problémám kapcsán, de nem ez volt a problémám, hanem más is. Isten jobban tudja, hogy mi a probléma te életedben, és azt is jobban tudja, hogy ezt hogy lehet kigyógyítani, megváltoztatni. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje, vajon nem bánhatok-e én úgy veled, Izrael háza, mint a fazekas? Így szól az Úr, hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Tehát, amikor az Istenről együtt munkálkodásról beszélünk, a neki való szolgálatról beszélünk, az együtt mozdulásról beszélünk Istennel, akkor azt mondja a Biblia, hogy ez olyan, mint ahogy az agyag működik a fazekas kezében. No, a fazekas és az agyag kapcsolatára folyamatos kontaktus jellemző. Láttatok már fazekas korongot? Ha nem, akkor ott láttok. Tehát egy kontaktus, fogja, érinti. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy letesz is, akkor legyél olyan, amilyennek szeretnélek látni hónap. Nem vagy még olyan, visszajök jövő héten. Még mindig nem vagy olyan, még kicsit erőködjél, kiszáradsz. És akkor is a pori hamui, tehát vége az életednek. Tehát nem erről van szó, egy folyamatos, dinamikus kontaktusról beszél a Biblia, amikor az Isten cselekszik és munkálkodik. Két fontos jellemzője van az agyagnak. Az egyik fontos jellemzője, hogy egy formálható, kellő nedvességtartalma van. Ha fogtatok már kezetekbe ilyen fazekas agyagot, gyúrtatok már? Fogtatok már ilyet? Volt valaki? És tudjátok, előfordul, hogy vannak benne ilyen göbök, ilyen kövek vagy darabok. Ugye azt ki kell szedni belőle, mert ha az benne marad a elém, az meggyengít az elém. Tehát amikor gyúrják, átgyúrják, locsolják, önti minden, megy bele a víz, vissza, előre, hátra. Ez nem kell bele, szét, össze, minden, pakolgatja, rakja, a pif, aztán a jó oda vágja ezt a koronghoz. Halleluja! És akkor még nem történt semmi, még csak a gyúrás történt, még nem látszik belőle semmi. Egy nagy darab sárkupac. Egy nagy darab agyakupac az egész. Semmi nem látszik belőle. De a fazekas már tudja, hogy fog az kinézni. Mert csak úgy tudja kiformálni, hogy ő már a fejében látja, hogy milyennek kell lenni. És amikor nem olyan, amilyennek ő elképzelte, akkor összegyúrja, gyúrja kicsit, paff, aztán még egyszer alágja. Jól megforgatja, belenyomja az ujját, a felesleget lehajítja róla, tudjátok, és levágják róla, és aztán megy a munka. A keresztény embernek vidám és örvendezik, ugrándozik örömében, halleluja, és azt hiszi, hogy nem szereti az Isten. Pedig nem jól gondolja. És a másik dolog, tehát, ugye, amit itt már ki is hangsúlyoztam, fazekas kezében kell lennie az agyagnak ahhoz, hogy olyanná váljon, amilyennél fazekas akarja formálni, csak és kizárólag a fazekas kezében formálódhat ki, tehát ebből a sárkupacból az, amit ő elképzelt. Az agyag és az abból készült tárgy, mondjuk legyen egy kehely, nem tehet semmit önmagától. Tehát ugye az agyagnak ugye eszébe nem jut, hogy majd ő olyanná válik magától, amilyennek a fazekas elképzelte. Mi pedig néha így éljük a keresztény életünket, hogy függeteit akarjuk magunkat Istentől, erőködünk egy csomót, és azt gondoljuk, hogy majd így nagyon buzgók leszünk, és sokat dolgozunk, akkor majd olyanná válunk. Én tudjátok, de sár erőködne, hogy maximum kiszárad. És akkor lesz egy kiszárad kereszténységre nyomokban hasonlító életünk. De nem erről van szó, hanem keze ügyében van az fazekasnak ez az agyag, csak és így, és ott, ahol a fazekas teszi, válhat olyanná olyan edényé, amely a fazekas terveiben van. A Biblia értelemben tehát a szolga semmit nem tud tenni önmagától, hanem ha nem marad a fazekas, az az Isten kezében. Isten kezében azonban olyanná formálódik, amely igazán hasznossá teszi életét a fazekas, az az Isten tervei szerint. És akkor ehhez van még két ige, János 5.19, ami már elhangzott, megszólaltál Jézus is, ezt mondta nekik, bizony mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. És a János 15.5-től, én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők, aki én benne marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem nem tudtok tenni semmit, azt mondja. Ugye ez engem egy másik kép, a szőlőtő és a szőlővessző képe. Tehát ne azt várjuk, hogy Isten mit parancsol nekünk, amit aztán világi értelemben vett szolgai engedelmességgel elvégzünk, hanem maradjunk az Isten kezében, az ő közelében, és engedjük, hogy formáljon minket, és bevonjon akaratának felismerése által az ő munkájába, melyet ő végez, mi pedig ebben lehetünk vele együtt benne, mint Isten munkatársai és Krisztus barátai. És ezzel fejezem be, hogy az Úr Jézus Krisztus a szolgai képet, a szolga képet kinyilakoztatja, átformálja, és azt mondja, hogy miután ti átvettétek az atya akaratát, megváltozik a minősége az életeteknek. A jó főnök legalább azt megmondja a beosztottjának, hogy a részfeladat, amit csinálnia kell, annak mi értelme van. De általában az egész képet csak a főnök ismeri, tudja, mert sok mindenki dolgozik bele abba a projektbe. No de, amikor már valakinek az egész képet elmondják, tehát megértik, kicsit megmutatják neki, hogy mi a távlati cél ezzel az egésszel, az már egy bizalmas. A főnök bizalmasa. És erről beszél a názáreti Jézus, hogy ti már nem is szolgák vagytok, mert mikor átveszitek az atya akaratát, és megértitek, mit akar Isten, és ez részé válik az életeteknek, akkor már bizalmasai vagytok, tehát a barátaim vagytok. És erről beszél János 15-ben szintén, a szőlőtöves kép kapcsán az Úr Jézus, 15. és 12-es versétől, a 20. versig olvasom, kiemeltem belőle a néhány igeverset. Az én parancsom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretelek titeket. Tehát az én szeretetem legyen ti bennetek. Erről bővebben ugye tisztelet kérdésénél beszéltünk múlt héten. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsoltam nektek. Többé nem mondalak titeket szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És gyümölcsötök megmaradjon, de látjátok, mint a szőlőtő és a szőlővesző kapcsolatában teremjetek gyümölcsöt. Tehát ne úgy menjetek el, hogy váljatok el tőlem, hanem éppen én bennem. Gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ha gyűlöltiteket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak titeket e világból, azért gyűlöltiteket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartották, a tiéteket is meg fogják tartani. Mert bennetek vagyok, és azt mondjátok, amit én akarok mondani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. A kapcsolat. Csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Adok egy kis időt, egy kis lehetőséget, hogy kiki magában imádkozzon, és aztán pedig én szeretnék hangosan imádkozni, mind anyjunk nevében. Milyen nagyszerű dolog, mennyi édesatyám a Krisztusban, hogy nem kell vakon botorkálnunk ebben a világban, hanem a veled való közösségben átvehetjük, belátást nyerhetünk, és megérthetjük a te akaratodat, és láthatunk téged testközelből cselekedni, munkálkodni, és tényleg ezek a legcsodálatosabb pillanatok, időszakok az életünkben. Vezess bennünket, Uram, kérlek, nyilatkoztass ki akaratodat, hogy azt cselekedjük, amit te akarsz cselekedni bennünk, közöttünk, általunk. Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak.